hogy maga itt van, főnök. Vegyük csak azokat, akik már két hónapja fényes nappal fosztogatják az ékszerüzleteket. Ma reggel betörtek az Avenue Victor Hugo-n. Hagytak valami nyomot? Semmit. Lőttek? Azt sem. Szép nyugodtan elkocsikáztak, és senki nem állt az útjukba, még az ékszerés sem. Úgy megdöbbent, hogy egy darabig csak állt a pultja mögött, míg végre megnyomta a vészcsengőt. Van valami ötlete, főnök? Talán. Hol is voltam én tegnap délelőtt 11 órakor? Javert tudta, hiszen ő vezette a kis fekete autót. Manuelnél. És tegnap előtt ugyanebben az órában. Manuelnél. És... Megré egyetlen héten háromszor látogatta meg Manuel Palmarit, a Rue Fontaine-i Claude Doré vendéglő volt tulajdonosát, aki ma visszavonultan él, polgári módon berendezett otthonában, a Rue de Axiában. Lehet, hogy ostobaság, de megint kedvem támadt néhány dolgot megkérdezni tőle. Ez bizony esztelenségnek látszott, de vajon? Mindaz, ami az éjszaka történt, nem volt-e merő esztelenség? Palmari, akit közvetlen környezete csak Manuelnek hívott, 30 évig uralkodott a Montmartre-on. Pályafutását sejem fiúként kezdte. Megré még ebből az időből ismerte, akkor még ő is fiatal volt. Palmari valószínűleg mással is foglalkozott. Megré főfelügyelő, akkor még csak felügyelő, erősen gyanakodott rá, de soha semmin sem tudta rajta kapni. Azóta eltelt 30 év, a régi csavargók nagy része eltűnt a Pigalle környékéről. Voltak, akiket kinyírt, a riválisuk voltak, akiknek a büntetésük letöltése után el kellett hagyniuk Párizst, mások meg kétes hírű vendéglőt nyitottak Marseille és Nizza környékén. Manuel viszont nem fecsérelte el az idejét, hamar megszedte magát, megvásárolta a Claude Dorét, amely akkor még egészen ócska kis lebúj volt, olyasmi, mint a Désiré, csak hogy ide általában az alvilág különböző figurái jártak. A kis lebújból hamarosan modern bár lett, végül finom vendéglő néhány asztallal, már nem a fiatalság látogatta, vendégei hatalmas amerikai kocsikon érkeztek. Megré néha ott ebédelt, megvárta, míg a piros és arany színekben pompázó kis terem kiürült. Mondd csak, Manuel. Tessék, főfelügyelő úr, ki az a fickó, aki ott ül annál az asztalnál, és egy sepphely volt a szeme sarkában? Tudja, hogy vagyok a vendégekkel, csak azt látom, hogy bejönnek és kimennek, kiordom nekik a kaját, meg az italt, beszedem tőlük a dohányt, aztán, mint a soha se láttam volna őket. Manuel született komédiás volt. Maga magának is épp úgy komédiázott, mint másoknak, s megesett, hogy még rá is kacsintott a hallgatójára, ha elégedett volt a saját műsorával. Elég régóta ismerjük egymást, igaz? Valahol mindketten karcsúbbak voltunk, főfelügyelő úr, és neked... Soha nem volt egy vasat sem. Hát, ami igaz, igaz. Majd fölkopott az állam. Ez is bizonyítja, hogy nem keveredtem bele semmibe. Vagy az bizonyítja, hogy elég agyafurt voltál. Engem tart agyafurtnak, főfelügyelő úr, hiszen alig jártam iskolába, és még az újságot is nehezen olvasom el, Manuel. Tessék, az a sepphelyes fickó rendben van, rendben. Nos, hát nincs mit mondanom róla, az a sepphelyes két hónapja még... Nem volt sepphelyes. Két hónap annyi, mint március. Nos, márciusban. Márciusban nem messze a Pligáltól, két banda összeverekedett, lövöldöztek is egymásra. Az összecsapás után egy holttest feküdt a járdán, két sebesült, meg úgy eltűnt, mint a föld nyelte volna el őket. A tisztogató rendőrfőnök, aki rendszeresen teniszezett és fogadkozott, hogy megszabadítja Párizst a mocsoktól, nem szerette az informátorokat és irtózott a régi rendőri módszerektől. Pedig Megré most éppen az egyik informátorhoz igyekezett, ahhoz a Manuelhez, akinek három évvel ezelőtt legalább fél tucat géppisztolygolyót eresztettek a hasába és a combjába. Hajnal volt, éppen kinyitotta a Claude Doré ajtaját, hogy a redőnyt leeressze. Kórházból, ahová beszállították, sürgősen átvitette magát Nüvé egyik legkitűnőbb magánklinikájára. Mindenki meg volt győződve róla, még az orvosok is, hogy Manuel többé nem jön ki élve onnan. Megré Nüvébe is többször meglátogatta. Ez fáj nekem, felügyelő úr, mondta akkor Manuel. Látja, az egyetlen hibájuk maguknak, rendőröknek, hogy nem hisznek az embernek. Két pasas ült az autóban, ez nyilvánvaló, hiszen nem lehet gépfegyverrel lőni, meg a kormányt is fogni egyszerre. De szavamra nem láttam őket, nem is láthattam, mert háttal álltam nekik. Amikor az ember a rolót húzza, hátat fordít az utcának, nem igaz? Nem húztad még le, épp csak kinyitottad az ajtót, helyesbített Megré. De akkor már a ház felé fordultam, gondolkozom, felügyelő úr. Hiszen ön tanult ember, a fickók megpróbáltak kinyírni. Azt mondják, soha többé nem tudok járni, és ezt nekik köszönhetem. Hátrajövő napjaimat tolókocsiban töltöm majd, mint egy bébi, na. És maga még azzal gyanúsít, hogy nem akarom a sitre juttatni azokat a gacfiszkókat, akik ezt művelték velem. Nem beszélt. Megré nem is várt mást tőle. Néhány héttel később azonban Toulon környékén meggyilkoltak két fiatal csavargót. A két fiú közvetlenül a Manuel elleni fegyveres merénylet után tűnt el Párizsból. Manuel erre csak ezt a megjegyzést tette. Az efféle fickók jönnek, mennek minden különösebb ok nélkül. Se szeri, se szám azoknak a gazembereknek, akiknek hirtelen forró lesz a talaj a lábuk alatt Párizsban. Az autó felfelé ment a Champs-Élysées-n, megkerülte az Arc de Triomphe-ot, aztán az Avenue McMahon-on haladt tovább, majd balra fordult a Rue de Assisébe. Csöndes nagypolgári negyedben jártak, a bérházak között itt-ott maradt még egy-egy patinás homlokzatú kis magánpalota. Felmenjek én is, főnök? Ne gyere, keresd meg a kollégát. Nem is tudom, ki van ma erre felé szolgálatban, a kövér Lotri. Biztos itt lesz valahol, kérdezd meg tőle, mit csinál Alin ma reggel óta. Akárcsak Manuel, Alin is egyéniség volt. Hajdanán felszolgált a Cludoréban. Sovány lány volt, mindig rendetlen, fekete hajjal, sötéten csillogó szemmel, Manuel az utcáról szedte fel, azóta a szeretője. Férfi a klinikán is szerzett egy kis szobát a lánynak a magáé mellett. Alin Manuel megbízásából egy gondnokra bízta a vendéglő vezetését, de néha bement, ő is körülnézett, ellenőrizte a számlákat. 3 év alatt a lány alakja megtelt, szögletessége eltűnt, nem volt már kócos, sem rendetlen, kacéran, de finoman öltözködött, úgy festett, mint egy valódi kis hölgy. Az épület, amelyben laktak, elegáns és kényelmes volt, a lift tágas és hangtalanul közlekedett. Az ajtók mahagoni fából készültek, Megré beszállt a liftbe, benyomta a 4. emelet jelzőgombját, fölért és becsengetett a baloldali ajtón. Elég sokáig várt, míg végre meghallotta a lakás mélyéből lassan közeledő gumikerekes tolókocsi halkgördülését. Ki az? Kérdezte Manuel a csukott ajtón át. Megré. Már megint. Az ajtó kinyílt. Jöjjön be, egyedül vagyok. Épp elszundítottam, amikor csöngetett. Időközben Manuelnek szép, sejmes, fehér lett a haja, és ez némi méltóságot kölcsönzött az arcának. Makulátlan fehéringet viselt, sejem pantallót és piros papucsot. Szóval már megint itt van. Maga, akit olyan régen ismerek, és akinek annyi szívességet tettem. Ne maradjunk a szalonban. Nem is tudom, mire való ez a szalon. Annyira nem az én stílusom, és különben sem fogadok senkit. Manuel az egyik utcai szobából kis kuckót csinált magának, itt volt a televízió, egy lemezjátszó, 2 vagy 3 különböző tranzisztoros rádió, újságok, magazinok, vagy 100 detektív regény. A sarokban vörös dívány állott, mellette azonos színű húzattal bevont fotel. Manuel soha életében nem dohányzott és nem is ivott. Tudja, főfelügyelő úr, hogy nem szeretek a levegőbe beszélni, de figyelmeztetem, hogy előbb-utóbb nagyon mérges leszek. Szabad állampolgár vagyok, büntetlen előéletű. A Rue Fontaine-i vendéglőmért azót fizetek, mégpedig pontosan úgy élek itt, mint egy egér az egérjukba. Beteg a lábam, nem tudok kimenni a lakásból, és akár egy csecsemőt, engem is öltöztetni, mosdatni kell. Nem tudok egyedül lefeküdni, sem pedig fölkelni. Megré jól ismerte az emberét, türelmesen várta a komédia végét, Manuel most éppen a zsörtölődő szerepét játszotta. És a telefonomra is. Ott maga mellett arra is rákapcsolták a lehallgatót. Ne is tiltakozzék. Én se vagyok mai gyerek. Maga se. Hogy feljegyzik a beszélgetéseimet, arra én fütyülök. De hogy